mennyei atyánk, köszönjük neked az, hogy ma este összegyűlhettünk a te igéd tanulmányozására és tanulására. Köszönjük, Urunk, hogy te hívtál bennünket a te lábaidhoz. Köszönöm, Uram, hogy te adtál egy éhséget és egy szomjúságot a szívünkbe. Köszönjük, hogy a Szent Szellemeddel vontál bennünket, és mi hallgattunk és engedtünk a te vonásodnak. Köszönjük, Urunk, hogy már kijelentetted magad nekünk. De arra kérünk, hogy sokkal, de sokkal, de sokkal többet mutass meg magadból, és élünk. Mert ez az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Úgyhogy, atyám, imádkozom azért, hogy ezen az órán ne legyen egy diák sem, aki unatkozik, vagy az elméje vándorol, vagy barangol, hanem hogy te a szíveket készítsd elő, és te szólj mindannyiunk szívéhez. Uram, és hogy a Szent Szem által látogass meg bennünket. Uram, köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket, köszönjük, hogy velünk vagy. Szeretnénk csak közösségben lenni most veled. Jézus Krisztus nevében, a fiad nevében. Vezesd ezt az órát, atyánk. Amen. 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 Oké. Úgyhogy az órának az első része, az első 45 perc, az tovább fog menni Isten tökéletes tulajdonságai témában. És utána tovább fogunk menni, utána Isten neveiről fogunk beszélni, és jövő héten majd folytatjuk tovább. A témánk, hogyha csak azért, hogy összegyűjtsük egy picit, elkezdünk. 11 témánk van ebben a két fél évben. A teológiának a két vagy 11 legfontosabb kategóriája. Teológia, istentana, aztán bibliológia, bibliatana, aztán angelológia, az angyalok tana, aztán démonológia, sátán és a démonok tana, aztán krisztológia, Krisztus tana, aztán szoteriológia, a megváltásnak a tana, aztán pneumatológia, a Szent Szellemnek a tana, aztán eklésiológia, az gyülekezet tana, eszkatológia, az utolsó idők tana, és biztos, hogy valamit kihagytam. Ezeket fogjuk megnézni. És ma végül is Isten, az élő, igaz, vagy igazi Istennek tanulmányozásának szánjuk oda a szívünket és az elménket. És múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy milyen nehéz dolgunk van is ebben a témában. Azért, mert Istennek minden jellemző és minden tulajdonsága tökéletes. És sokszor mi annyira korlátoltak vagyunk és végesek, hogy nem, csak így nem bírja bevenni a mi elménk és a mi szívünk Isten végtelen nagyságát, minden jellemzőjének a végtelen, hatalmas, korlátlan, határtalan voltát. Tudod, nem bírjuk. De lehet, hogy nem is kell. Lehet, hogy egy csepp az ő szeretetéből. Az ő szeretetéből egy csepp az olyan, mint egy hangyának egy acső csepp. Tudod, egy csepp az ő szentségéből. Egy csepp az ő, amiket megnéztünk, az örökkévalósága, vagy egy csepp megértés. Egy csepp az ő végtelenségéből, egy csepp az ő kegyelméből, egy csepp az ő irgalmából, egy csepp az ő igazságából. Ez mind számunkra csak hatalmas és átformálja az életünket. Oké, úgyhogy onnan fogjuk folytatni, hogy megnéztük, hogy Isten örökké valósága, Isten változhatatlansága, Isten végtelensége, Isten szentsége, Isten szeretete, és most Isten mindenható volta. hogy Isten minden ható Isten. Én minden ható Isten. Jelenések 19.6. Van, a Biblia azt mondja, hogy halleluja. Oké, 19.6. Babilon 18. A nagy nyomorúság vége. A nagy Babilon összeomlik. Ez a világrendszer. A nagy Babilon megég, és mindenki, aki Babilonból élt, az egész világrendszer, ez lesz az, amikor a tőzsde, tudod, egy pillanat alatt összeomlik. A kereskedelmi pillanat alatt összeomlik. A gazdasági pillanat alatt összeomlik. Meg még minden. Oké, ez Jelenések 18. Úgyhogy, de ez Isten ítélete véget Jelenések könyvébe. És 19.6-ban hatalmas örvendezés van a mennyben. És azt mondja a mennyei sokaság, hogy halleluja! Ami azt jelenti, hogy dicsőség az Úrnak. Mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. A mindenható. Hogy figyeljetek, hogy halleluja! Isten, a mindenható Isten fellépett a történelem színpadára, és elnyomta az ő ellenségeit, mint a legyet elnyomjuk, az ő gúnyolóit, az ő gyűlölőit, az egész világrendszert. Ő a mindenható. Mindenható. Oké? 56-szor szerepel ez a Bibliában, hogy Isten mindenható. Isten mindenható Isten. Oké? És ez azt jelenti, hogy Isten rendelkezik azzal, ami egy teremtménynek sincs meg, a hatalom fölfoghatatlan teljességével, az abszolút erővel. Tehát, hogy Isten rendelkezik azzal, ami egy teremtménynek sincs meg, a hatalom felfoghatatlan teljességével, az abszolút erővel. Képzeljétek el, Isten bír, a Biblia azt mondja, hogy minden hatalom, ami ezen a földön van, minden erő, ami ezen a földön van, az mind igazából ő adta, ő tőle van, és mind nagyon korlátozott. Minden hatalom nagyon korlátozott. De Isten hatalma, Isten abszolút ereje, az korlátok nélkül van. Oké? És ezért mondja azt Ézsaiás 40.15. Ézsaiás 40.15 azt mondja, íme a népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben. El tudod képzelni? Ez az isteni nézőpont. Hogy mi ránézünk az emberekre, népekre, az egy, fú, de bazi nagy ország. 160 millió ember lakik. Fú, az mekkora ország. 320 millió lakik. Fú, az mekkora város. Tudod, 14 millió lakik. Fú, ott 1,1 milliárdan laknak Indiába. Fú, mennyi. És a Biblia csak ezt mondja róla, hogy a népek olyanok Isten előtt, mint vízcsepp a vödörben. Mint amikor fogod a vödröt, tele van vízzel, kiöntöd, megfordítod, mész, üres, üres. Hát de nem üres. A belenézés van benne egy csepp. Lehet, hogy van benne öt csepp, az már, az már túlzás. Van benne öt csepp, de olyan, mintha semmi nem lenne. Azt mondja, az egész népek ilyenek előtte. Isten abszolút erővel bír. Azt mondja, mint egy porszem a mérleg serpenyőbe. Mi van ott van? A mérleg serpenyő, ott a mérleg. Azt mondja, nincs rajta semmi. Nincs rajta semmi. Hát de, van rajta. Semmi nincs rajta. Üres. Nem üres. Hát ott van rajta jó pár porszem. Hát az semmi. Így van. Nem az egyének, Nem, népek, meg nemzetek. Akkor mivel bír egy egyén a mindenható Isten előtt? Népek, mint csepp a vödörben, mint mérleg, mint porszem a mérlegseprőn, olyan előtte. Úgyhogy Isten, ő mindenható Úr. Oké? Istené az univerzum minden hatalma. Ő mindenható Isten, figyelj, bármit egyformán megtehet. Tudod, hogy Isten mindenható, figyelj, ez azt jelenti, hogy számára nincsenek olyan dolgok, amiket nehezebben tehet meg, másokat meg könnyebben tehet meg. Nincsenek számára nagy dolgok, meg kis dolgok. Számunkra vannak, mert korlátozott az erőnk. És azt mondjuk, hogy hát igen, az a dolog, az egy nagy dolog. Hát ez kisebb, mert ez lehet, hogy én nem tudom megcsinálni, de ő meg tudja csinálni. Vagy együtt meg tudjuk csinálni. Tudod, ezt jelenti ki 2 Sámuel 7, ha jól emlékszem, 14-ben azt mondja, ott van Saulnak a fia Jonatán, és Jonatán megy, és mennek a fegyverhordozójával. És ott vannak a filiszteusa előőrsei, és azt mondja a Jonatán, hogy menjünk fel hozzájuk, és ha ők azt mondják, mutatkozzunk meg nekik a filiszteusok előőrsének, és azt mondják, hogy gyertek ide, akkor oda megyünk. Azt mondják, hogy ne gyertek, akkor nem megyünk a közelükbe. Mert az Úr előtt nincs lehetetlen, hogy kicsi vagy nagy által szabadítson meg. Tehát az Úr egy ember által is ugyanakkor a szabadulást tud hozni, mint egy 100 000-es hadsereg által. Mert ő mindenható. Oké? Tehát mivel ő mindenható, tehát ezért mindent egyformán könnyen megtehet. És ez azt is jelenti, képzeljétek el, hogy Isten minden cselekedetét erőfeszítés nélkül viszi véghez. Ugye, tehát nekünk, mi nem így vagyunk. Mi tudod, elvégzünk egy feladatot, és abba mit veszítünk? Energiát veszítünk. Erőt veszítünk. És elfáradunk. És arra gondolunk, hogy Isten olyan, mint mi, hogy mikor ő elfárad, meg ő erőfeszítve csinál dolgokat. Nem, ő mindenható. Ő minden cselekedetét zéró erőfeszítéssel végzi. Minden egyformán könnyen végzi. Számára az egész univerzumnak a teremtése az ugyanolyan könnyű, mint bármilyen más tette, amit végez a Földön. Ugyanolyan könnyű. Istennek nem kell, mivel mindenható, nem kell energiáját újra feltöltenie. Oké? Tehát mivel mindenható, ezért ő nem veszít soha erőt. Nem olyan, hogy hú, egy picit meg kell pihennem. Hát legalább egyet aludnom kell, mert elfáradtam. Izomlázom van. Tudod, vagy nem kell feltölteni az energiáját. Oké? Ez Ézsaiás 40. Fú, és figyeljetek, a prófétáknál sok ilyen kijelentés van. Tudjátok, hogy Ézsaiás 40, mindjárt megnézzük, hogy a proféták így voltak, hogy a proféták Isten választott emberei voltak, és Istentől direkt kijelentést kaptak. De nem csak kijelentést kaptak, ami történni fog a világban, vagy az ő korukban, generációkban, vagy a későbbi időkben. Az a kijelentésnek csak egy része volt. Igazából egy jóval nagyobb része volt az, hogy Isten jellemére és természetéről kaptak kijelentést. És ilyen értelemben nyilván új kijelentésre nincs szükség, hogy valaki azt mondja, hogy figyeltek, Isten jellemére új kijelentést kaptam. Tudod, nem, a kijelentés az bezáródott, de mikor kijelentésről beszélünk, akkor ez valami olyan, ami a saját szellemünkbe, a saját szívünkbe kell, hogy mi is megkapjuk azt, ezeket, hogy Isten kijelentse magát nekünk. Hogy azt mondhassam, hogy nem csak az a proféta ismerte az örökkévaló Istent, hanem most már én nekem is ugyanaz a hitem és ugyanaz a Isten ismeretem van. Nem biztos, hogy abban a mértékben, lehet, hogy abban a mértékben, lehet, hogy nem, ezt nyilván mi nem tudjuk eldönteni, de hogy fontos, hogy Isten az én szívemnek is kijelentse magát. Oké? Úgyhogy Ézsaiás 40, 28-tól 31-ig azt mondja, hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határait teremtette? Nem fárad el, és nem lankad meg, kikutathatatlan a bölcsessége? Erről van szó. Isten nem fárad, Isten nem lankad. Néha én a saját gondolataimba belefáradok. Néha én saját magamat elfáradok. Értem, alapvetően a nap során fáradunk, de a saját gondolat menetemben még el is fárasztom magam. És kivetítem Istenről, hogy valószínűleg ő is fárad lehet. Isten nem fárad el. Isten nem lankad meg. Kikutathatlan a bölcsesség. Azt mondja, erőt ad a megfáradtnak. És az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak. Ezek mi vagyunk. Úgy értem, ti vagytok. Mi vagyunk. És meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik, és itt a kulcs, de akik az Úrban bíznak, akik az Úrra várnak. Mit, tudjátok, mit jelent ez a szó az Úrban bízni? Igazából a héber szó az Úrra várni. És tudod mi? Amikor fogsz egy kötelet. Láttatok már kötelet? Persze. És a kötél az szálakból van, így van? És a szálak össze vannak fonódva. Sok szál. És aztán persze a nagy szálak is össze vannak fonódva. És igazából az Úrra várni ezt az összefonódást jelenti. Ezt össze vagyunk fonódva, mint egy kötél. Az Úrban bízunk. Az Úrra támaszkodunk. Az Úrra várunk. Mikor gyengék vagyunk, erőtelenek, az Úrra várunk. Amúgy is az Úrra várunk. Őrá bízunk, össze vagyunk vele fonódva. És azt mondja, amikor össze vagyunk fonódva, akkor azoknak az ereje megújul, szájra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Oké, tehát ez a, mondjuk azt, hogy az Isten való járás, az Isten szolgálata, hogy elfáradunk, nem? Az ifjak, a legnagyszerűbb szolgálók is, ha van ilyen, de nincs, de ha lenne ilyen, tudod, elfáradnak. De akik az Úrra várnak, akik ő benne bíznak, az ő mindenható erejéből részesülnek, és megújulnak, erőt nyernek, futnak, és nem fáradnak, mert az erejük megújul, járnak, és nem lankadnak. Volt egy ilyen presbiterianus pásztor, 20. században A.B. Simpsonnak hívták, A.B. Simpson. És az életének a derekán megromlott az egészsége. És így a szolgálatában teljesen elkeseredett. És már-már abba hagyta a szolgálatát, és meghallott egy fekete néger spirituálét, néger most ez szabályos szó a spirituáléhoz kötve, jó? Egy spirituálét meghallott ebben az elkeseredett állapotában, hogy már abba akarta hagyni a szolgálatot, És ezt énekelték, hogy Jézusnak semmi sem nehéz. Hozzá nincs hasonló. És a Szent Szem fogta, és ez így egyenesen a szívének szólt, hogy Jézusnak semmi sem nehéz. És fogta, és ez hitet és reményt adott neki, és elvonult, hogy Istennel legyen közösségben. És amikor lábra állt, akkor teljesen meggyógyult, és erőt kapott a szolgálatra, és gyógyultan, és új erővel megalapította a valamelyik missziós társaságot, és 35 éven keresztül fáradhatatlanul szolgálta az Urat. Tudod, Jézusnak semmi sem nehéz. Őneki semmi sem nehéz. Isten minden ható Isten. Úgyhogy mikor megjelent az Úr Ábrahámnak 100 éves korában, 99 éves korában, és elmondta, hogy na most lesz az, hogy fia lesz, akkor azt kérdezte, hogy avagy az Úrnak lehetetlene valami. És a válasz az, hogy nem. Az Úrnak semmi sem nehéz. Mégis feltetjük zárásként azt a kérdést, hogyha az Úr mindenható, és abszolút erővel bír, és korlátlan hatalommal, akkor miért nem feszíti meg egy kicsit, és mutatja meg az ő izmait gyakrabban, vagy többször? Vagy legalább olyan módon, hogy ez az egész világ leboruljon előtte, és imádja őt. És a válasz az, hogy nem tudjuk. Jó? Tehát a válasz az, hogy Isten mindenható, de van egy terve. És Isten véghez viszi a tervét. Onnan indultunk attól a verstől, ahol Babilon összeomlik, és a világrendszer színpadára fellép Isten, és megfeszíti az izmait. És hullanak mindenki, és az világrendszer, mint egy, tudod, egy muslicát úgy nyomja el az egész világrendszert, világot, az ő ellenségeit. Tehát tudjuk, hogy lesz olyan idő, amikor ezt megteszi. De Isten mindenható Isten. És ő mindenre képes, szüntelen és bármikor. Van egy terve. És van egy időszak most, ahol Istennek ennyibe kerülne, és mindenki az ő szolgája lenné. Hát ha lenne, ha akarná, ha nem. Ha akarná, ha nem. De Isten most enged szabad folyást. A prófétáit megverték, megölték, börtönbe zárták. Ad szabad folyást. De ez ne tévesszen meg bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy ő bármilyen mértékben is gyenge lenne, vagy képtelen lenne. És aztán azt olvastuk a versekben, hogy az ő szolgáinak erőt ad, amikor rávárnak. És az ő mindenható erejét megmutatja az ő terve szerint. De halleluja, mert az Úr uralkodik, a mi Istenünk, a mindenható. Amen. 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 A következő, amit megnézünk, az Isten minden tudása. Hanyadik? Bocsánat. Hetedik. Köszönöm szépen. Isten. Isten minden tudó. Oké. Ez azt jelenti, hogy Isten mindent tud. Ő mindent tud. Isten minden létezőt és lehetséges dolgot, tehát ami nem létező, de lehetséges létező lehetne, minden eseményt egyenlőképpen és minden erőfeszítés nélkül ismer. Tehát Isten minden létezőt és lehetséges dolgot, eseményt egyenlőképpen és minden erőfeszítés nélkül ismer. Igen, Isten minden létezőt és lehetséges dolgot. Ez a lehetséges az az, hogy a saktáblán én ide léptem, de léphettem volna oda, meg oda, meg oda, meg oda. És ő azt is ismeri, és annak a kimenetét is ismeri. És az összes többi lépés, lehetséges lépést is ismeri. Tehát minden létezőt és lehetséges dolgot, eseményt egyenlőképpen és minden erőfeszítés nélkül ismer. Segítségül veszem Tózer könyvét, a Szent ismeretét. Azt mondja, hogy Isten, hallgasd, Isten mindenhatósága. Isten rögtön és erőfeszítés nélkül ismer mindenfajta és az összes anyagot, mindenfajta és az összes értelmet, mindenfajta és az összes szellemet, mindenfajta és az összes lényt, mindenfajta és az összes teremtményt, mindenfajta és az összes halmazatot, mindenfajta és az összes törvényt, minden kapcsolatot, minden okot, minden gondolatot, minden misztériumot, minden talányt, minden érzést, minden vágyat, minden ki nem mondott titkot, minden trónt és uralmat, minden személyiséget, minden láthatót és láthatatlant a mennyben és a földön, a mozgást, a teret, az időt, az életet, a halált, a jót, a gonoszat, a mennyet és a poklot. Na, ezt megtanuljuk. Isten mindent tudó. Mivel Isten mindent tökéletesen tud, semmit sem ismer jobban, mint valami mást, hanem mindent egyenlően jól ismer. Ő sohasem fedez föl semmit, soha nincs meglepve, sohasem csodálkozik. Sohasem ámul semmi miatt, nem keresi az információt, és nem tesz fel kérdéseket, kivéve, amikor az embereknek felteszi a saját javukra. Tehát, ha kérdést tesz fel, akkor miattunk teszi fel a kérdést. Ádám, hol vagy? Oké, nem az, hogy itt volt a találkozónk Ádámmal, de csak nincs itt, úgyhogy Ádám, hol vagy? Nem, ez Ádám miatt teszi fel ezt a kérdést. Oké. Okay. Úgyhogy Isten minden tudó. Nem kell felismernie semmit, felfedeznie valamit, nem lepődik meg. Még egy bekezdés. És nekünk, akik menedéket találtunk, hogy ragaszkodjunk ahhoz a reményhez, amely az evangéliumban áll előttünk, milyen kimondhatatlanul édes az a tudat, hogy a mennyei atyánk teljesen ismer minket. Mesemondók nem költhetnek meséket felőlünk, ellenségeink nem vádolhatnak, elfelejtett csontvázak nem tántoroghatnak elénk bizonyos rejtett szekrényekből, hogy halálra rémítsenek és feltárják a múltunkat, a jellemünkben levő gyanútlan gyengeség nem jöhet világosságra, hogy Istent elfordítsa tőlünk, mivel ő teljesen ismer minket, mielőtt mi ismertük őt, és magához szívott minket mindannak teljes ismeretében, ami ellenünk szól. Ézsaiás 54, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem, szövetségem nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Oké, úgyhogy Isten minden tudó. Három egyszerű alkalmazás, jó? Három egyszerű alkalmazás. Az első az a minden tudás és a biztonság. Végül is ezt olvastuk most fel. Hogy mivel Isten minden tudó, ezért számára nincs semmi meglepetés az hívő életében, a múltból, a jelenben vagy a jövőben, hogy aztán elvessen bennünket magától, és ne fogadjon be. Tehát nekünk lehet, így van? Ú, Lilla, ezt nem tudtam rólad. És lehet, hogy most már más szemmel nézel a Lillára. Így van? Mert nem tudtad, és most jött egy információ, és ez meglepett téged. És úgy érzed, hogy Lilla nem az az ember, akinek te eddig ismerted. Nos, mivel Isten mindentudó, és akart bennünket, szeretett bennünket, Jézus Krisztus által meghalt a bűnénket, megmentett, ezért valójában semmi nincsen a mi életünkben, amit távol tarthatná őt, vagy ami ne fogadna be bennünket. A második, figyelj, ez is izgalmas, a mindentudás és éberség. Mindentudás és éberség. Mivel Isten mindentudó, ezért Isten intései mindentudásából fakadnak, tehát nagyon kell rá figyelnünk. Oké? Tehát itt vannak az intései. És mivel Isten mindentudó, tehát ő mindent tud, és aztán ő szól, és figyelmeztet, és int, és utat mutat. Tudod, és ezt mondja, hogy ez fekete, ez fehér, erre vigyázz. Tudod, mivel ő mindent tud, ez éberségre hív bennünket, hogy nagyon oda akarok figyelni, hogy ő mit mond, hisz ez nem, ő most nem találgat. Tudod, nem olyan, hogy hasára üt Isten, és azt mondja, ha, mondok neked valamit. Tudod, mit tudom én, tudod. Házasság előtti tisztaság, tudod. Mondok neked valamit, tudod. Paráznaság, mondok neked valamit, tudod. Tudod. Ez nem a hasára üt Isten, tudod, hanem ezekről, tudod, minden tudásában mondja, és ő mindent tud. És ezért mi még inkább éberek akarunk lenni, mert nem embernek a szavai, aki csak részleges tudása van, hogy lehet, hogy ez így van, de az én esetemben nem. Hanem ez Isten szava. Oké? Tehát minden tudás és éberség. És a harmadik, minden tudás és vigasztalás. Mindannyiunk életében vannak számunkra érthetetlen dolgok, események, megmagyarázhatatlan események és körülmények, amelyekkel találkozunk mindannyiunk életében. És hogyha még annyira nem találkozsz, akkor úgyis találkozni fogsz egy csomó olyan dolog, hogy megmagyarázhatatlan, érthetetlen számodra. De mivel Isten mindentudó, ő minden múltat, jelent, jövőt, valósat és lehetségeset is ismer, ezért nyugodhatunk ő benne, hogy lehet, hogy számomra megmagyarázhatatlan és érthetetlen, de az én Istenem mindentudó, és ez igen, lehet, hogy számomra úgy pattant elő, hogy én erre nem gondoltam. Éreztétek így próbatételbe magatokat, vagy nehézségbe, vagy fájdalomba, vagy valami, hogy érzed, hogy elveszítetted a talajt. Érzed, hogy kapkodsz talaj után, és érzed, hogy kiesett a kezedből az egész, és már inkább fejjel lefele vagy, vagy mint Pál apostolik, amikor hajótörés szenvedtek, és azt hiszem 14 napon keresztül nem látták a csillagokat, és el tudod képzelni egy ilyen lélekvesző, egy ilyen, tudod, fahajón, nyilván egy hajó volt, hatalmas hullámok, tudod, hatalmas vihar, esik, és mit tudom, 2 héten keresztül. És az elején még próbáltad irányítani, de utána elveszítetted minden irányítást. Mit csinálsz? Tudod, és azt mondod, hogy Isten, hol vagy? Tudod, Józsefet, amikor fogják, és a testvérei fogják, és leteperik a földre, beledobják a kútba, és József imádkozik, hogy számára egy hirtelen dolog jött, de Isten mindentudó. Oké? Tehát számunkra ez hirtelen, és meglep bennünket, és bepánikolunk, de ha tudjuk azt, hogy a mennyei atyánk mindentudó, ez nem a semmiből ugrott elő ez a dolog, hanem a mennyei atyánknak a tervében benne van. És ezért az idegen és félelmetes dolgok is meghunyászkodnak, és megszelidülhetnek, hogy azt mondjuk, hogy teljesen elveszítettem a talajt, és azt sem tudom ebbe a próbába, hogy merre van észak-dél, vagy kelet-nyugat, semmit nem tudok. De ez az egész a mindentudó és a mindenható Isten kezében van. És onnan nem tudok leesni. A vihar az ő kezében van. Mekkora dolog ez, és az ő kezében van az egész. Úgyhogy Isten mindenható, és Isten mindentudó. Amen. Amen. Na, az utolsó, és aztán van egy szünetünk. 8. Isten mindenütt jelen való. Isten mindenütt jelen valósága. Fú, ezek mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való. Wow. Ez felfoghatatlan dolog számunkra. Oké, okay. Isten minden jelen valósága. Az jelen való, az azt jelenti, mert ugye nem, most nem valami nagy teológiai állítást mondok, hanem azt jelenti, hogy itt. Azt jelenti, hogy közel. Azt jelenti, hogy mellettem. És ez hozzá van adva az, hogy mindenütt. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenütt érvényes az, hogy Isten itt van. Hogy Isten közel van. Hogy Isten mellettem van. Mindegy, hogy hol vagyunk. Isten itt van. Marson is. Mars expedíció. Holdon is. A következő galaxisban is. Mindenütt. Itt, közel, mellettem. Százharminckilencedik Zsoltár. Fú, hát figyeltek. Dávid írta. Tehát eszenti az, hogy ő proféta volt. Tehát, hogy olyan kijelentéseket kapott Istenről, amik nem a saját fejéből pattantak ki. Oké? Okay? Nem olvasom el a Zsoltárt, mert először Isten minden tudásáról beszél a Zsoltárban, de a 7. verstől Isten mindenütt jelen valóságáról beszél. De olvasom, elolvasom nektek a minden, minden tudást, mert most néztük a minden tudást is, csak nézzük csak, figyelj, figyelj! Ez 3000 évvel ezelőtt. Micsoda Isten ismeret. És micsoda biztonság éppen ezért. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek. Messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre. Minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem. Most jön a minden hatósága, vagy mindenütt jelen valósága. Hova menjek lelked, szellemed elől, arcod elől hova fussak? Más szavakkal, hova mehetnék el, ahol nem érvényes az, hogy itt vagy, közel vagy, mellettem vagy. Ha a mennybe mennék fel, ott vagy. Ha a Seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod fogna engem. Ha azt mondanám, a sötétség biztosan elborít, és éjszakává lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem borítana el előled, és fénylene az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan lenne, mint a világosság. Tovább olvasom, most már tovább megy. Bizony, most arról beszél, hogy milyen aktívan és bensőségesen van része az életünk minden pillanatának. Nézd csak! Isten, bizony, te alkottad veséimet. Te formáltál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy olyan megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. Formám nem volt rejtve előtted, amikor titokban formálódtam és alakultam, mint egy a föld mélyében. Szemed látta alaktalan testemet, a könyvedben ezek mind le voltak írva, és a napok is, amelyeket rendeltél számomra, holott még egy sem volt meg közülük. Tényleg körülzárt minket Isten. Elől, hátul, oldalt, felettünk tartja a kezét, alattunk van az ő keze. Ő itt van, jelen van, mellettünk van. Ez az igazság, ez a kijelentés. Így folytatja, milyen kedvesek nekem a te gondolataid. Istenem, mi nagyok azoknak száma. Oké, úgyhogy Isten mindenütt, közel, itt, és mellettem, és melletted van. Úgyhogy befejezésként Tózer könyve, segítségül hívjuk, egy valakitől idéz, Lavardini Hildebert azt mondja, írta: Isten jelen van mindenek fölött, mindenek alatt, mindeneken kívül és mindeneken belül, de nem bezártan, kívül, de nem kizártan, fölül, de nem eltávolodottan, alul, de nem lenyomottan, teljesen felül, örök, uralkodó módon, teljesen alul, fönntartó módon, teljesen belül, kitöltő módon. Egy indiai kanonok vagy misszionáriust idéz Holmesot, amint a hindu imádkozók fákat és köveket ütögetnek, és ezt suttogják az Isten felé. Ott vagy-e? Ott vagy-e? Fákat és köveket, így van, ütögetnek. Ott vagy-e? Azt remélve, hogy azokban lakhat. A keresztény teljes alázatossággal válaszol erre a kérdésre. Isten valóban ott van. Ott van éppen úgy, mint itt, és mindenütt. Mert nem szorítkozik fákra vagy kövekre, hanem szabad az univerzumban, közel van mindenhez, mellette van mindennek, és Jézus Krisztus által azonnal elérhető minden szerető szívnek. Az isteni mindenütt jelen valóság örökre eldönti ezt. Az a bizonyosság, hogy Isten mindig közelünkben van, jelen van, világának minden részében, közelebb van hozzánk, mint a gondolataink, csak nem állandóan a magasztos erkölcsi boldogság állapotában tart minket. Tehát amikor az Isten mindenütt jelen valóságot egyre inkább gyakoroljuk, akkor ez azt mondja, magasztos erkölcsi boldogság állapotában tart bennünket. És végezetül idéz valakit, dr. Ellen Fliss leveléből, aki azt mondja, az ismeret, hogy Isten jelen van, áldott. De jelenlétét megérezni nem kevesebb, mint tökéletes boldogság. Tehát az a tudat, hogy Isten jelen van, ez áldott dolog. De a jelenlétét megérezni, ez a tökéletes boldogság. Azt hiszem, Dávid mondta így, a te jelenlétedben gyönyörűségek vannak mind örökké. A te jelenléted. Oké? Itt, mellettem, és mit írtam? Itt, mellettem, közel. Úgyhogy hagyj fejezem be ezzel, hogy tehát ez jó, nem? Isten mindenütt jelen való. Mindenütt itt, mellettem és közel van. És képzeljétek el, van egy, volt a Jonatánnak mutattam ezt a könyvet, mikor Baltimore-ban voltunk, akkor magammal vittem. A Lőrinc testvér 1600-as évek beli kármelita szerzetes Párizsban. Még csak szerzetese volt, hanem egy szerzetes rendben egy szakács volt, így van, szakács volt. Tehát nem is a szellemi dolgokat tette, mint a szerzetesek, hanem a konyhán dolgozott. És aztán hát nem ő írta a könyvet, hanem összeállítottak a leveleiből és a beszélgetéseiből egy könyvet, aminek az a címe, hogy Isten jelenlétének a gyakorlása, vagy Isten Isten jelenlétének gyakorlása. És beszámol arról, ahogy a szívében a legfőbb célnak azt tette ki, azt tűzte ki, hogy amennyire lehetséges, amennyire tőle telik, csak mindenkor tudatában legyen annak, hogy Isten itt van, hogy Isten mellette van, hogy Isten közel van. És hogy minden egyes dolgát és tevékenységét az egész nap során ezzel a tudatossággal és ezzel a közösséggel és ezzel a szívvel végezze, hogy Isten itt van, hogy Isten közel van, hogy Isten mellettem van. Sőt, beszél arról, ahogy még a rántottát, amikor megfordította a tojást, akkor is eldöntötte a szívébe, hogy Isten Istent akarja ezzel szeretni, és Isten szeretetével fogja mindezt tenni. És egy olyan emberré vált a konyhából, hogy képzeljétek el, emberek jöttek mindenhonnan, hogy beszélgessenek és lelki tanácsot kérjenek tőle. és levelezéseket folytatott, és segített embereknek ezen az úton járatni, és megmutatni nekik, hogy milyen Isten jelenlétének a hétköznapi gyakorlása. És arról is beszél a könyvében, és magyarul is megvan ez a könyv, hogy milyen sokszor, vagy olykor milyen hihetetlen öröme volt, amint Isten jelenlététnek a világossága besugázott az ő szívébe, és a mindennapi dolgait tette, hogy ott a konyhába megpróbálta el ezt az örömöt nem kimutatni, mert valójában olyan öröme volt olykor, hanem megpróbálta valahogy valamivel ott van is. Lehet, hogy legszívesebben kiment volna, és szaladt volna három kört, de Isten jelenlétét gyakorolta. És a szívében ez volt a fő célja, hogy amennyire tőle telt, és beszámol arról, hogy az elején nehéz volt ez a gyakorlás, ez a gyakorlat számára, mert mindig a szíve elment más irányba. De ahogy... És nagyon Isten ismeret jön abból, ahogy leírja a dolgokat. Azt mondja, hogy gyengéden mindig visszavezette a szívét. Tehát nem károsztatta magát, nem ostorozta magát, mert rájött, hogy az nem segít, hogyha ostorozza magát, hogy a szíve elvándorolt, hanem gyengéden visszahozta, és aztán Isten segített neki, mondhatnánk azt, hogy Isten szelme segített neki, hogy adott neki egy olyan képességet, hogy úgymond szüntelen vagy jó részt szüntelen élvezhesse Isten közelségét, Isten jelenlétét. Oké, úgyhogy ez egy hatalmas kincs, hatalmas dolog számunkra. Bárhova mész, bármit csinálsz, bármiben vagy, bárhol is vagy, Isten teljes mértékben ott van. Melletted van, és közel van. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, és csak köszönjük azt, hogy tanítottál minket, de arra vágyunk, hogy még inkább taníts minket. Arra vágyunk, hogy a drága Szent Szellemed tanítgassa a mi szívünket, hogy mit jelent az, hogy te mindenható vagy, és bízhatunk és várhatunk rád. Mit jelent az, hogy minden tudó vagy, és semmitől nem kell félnünk, mert semmi nem jöhet olyan, ami kiszámíthatatlan. Számunkra igen, de számodra nem, atyánk. És hogy szeretnénk gyakorolni, segíts nekünk a Szent Szellemmel, hogy a te közelségedet élvezhessük. Atyám, vonj közelebb hozzád az Úr Jézus nevében. Amen. Köszönjük neked, hogy csak ma este egy kitüntetett este, hogy veled időzhetünk. És atyám, imádkozom azért, hogy ez ne legyen egyikünknek az elmében sem valamilyen osztálytermi óra, hanem hagyd legyen ez számunkra egy veled való közösség, ahol a te igéd és a te szellemed együttesen bevilágítanak a mi szívünkbe. Atyám, imádkozom azért, hogy adj felkent füleket mindannyiunknak, hogy ne csak halljunk, Uram, hanem valóban halljunk, és valóban többet halljunk, mint amit hallunk szavakat. Uram, vonj közel magadhoz, közebb és közelebb, kérjük ezt az Úr Jézus nevében, atyánk. Amen. 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 Jó. Nézzétek, tehát szánalmasan lassan haladunk. Jó? Tehát hogy Isten tökéletes tulajdonságai közül 8 került fel a tábra, és ennyit beszéltünk, és hát szinte említettük őket. És hány tökéletes tulajdonságát jelentette ki számunkra az ő igéjében, amivel számolhatunk, ezekkel mind számolhatunk, beválthatjuk. És hányról nem tudunk beszélni most, Isten bölcsességéről, Isten hűségéről. Azt hiszem, az Eurokonnak az a témája, hogy nagy a te hűséged. Hát akkor el kell mennünk, jó? Isten jóságáról, Isten igazságáról, Isten irgalmáról, Isten kegyelméről, Isten szuverenitásáról. Ja, és még sok minden másról. Oké, most viszont Isten neveit kezdjük el megnézni ma és jövő hét első felében és másik felében pedig a Szent Háromságot. Isten nevei. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a bibliaiskola az nem a dolgok befejezése, vagy nem a cseresznye a tortán, hanem a bibliaiskola az segít, hogy megfelelő alapokkal kezdjük el azt, amit egész életünkben és az egész örökkévalóságban lesz időnk felfedezni. Vagy hát időnk, ez túlzás, az örökkévalóságban nem lesz időnk, lesz örökkévalóságunk felfedezni. Isten nevei. A Bibliában Isten önmagát sok mindenen keresztül, de többek közt a nevein keresztül jelentette ki, nyilatkoztatta ki. Ez a, ahogy ma gondolunk a nevekre, a nevek nem jelentenek semmit. Így van, ha azt mondjuk, hogy Csaba, azt mondjuk, hogy Árpi, azt mondjuk, hogy Ákos, ezek önmagukban nem a mi jellemünkről, meg rólunk semmit nem mond. De ez máshogy van a Bibliában. A nevek nagyon beszédesek. Sokszor jellemről beszélnek, Isten tervéről beszélnek. Olykor profétikusak a nevek. Péter, kőszikla, Ábrahám, sok nemzet atya. Oké? Izsák, Istennel és emberrel harcoltál, és küzdöttél, és győztél. Jákob. Oké. Tehát sok-sok beszédes név van. És Isten neve is beszédes. Istennek a nevei. Oké? Úgyhogy ez az egyik mód, hogy kijelentette magát. Az első, amit megnézünk, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy Isten. Oké? Tehát azt jelenti, hogy Isten. És ez hát igazából három ilyen szó a héberben, de ez az él, vagy el, ez az Eloa, és az Elohim. Oké? És ez azt jelenti, hogy tehát igazából Isten. vannak gondolatok, hogy honnan jön ez az élszó, nyilván különböző elképzelések vannak. Az egyik, ami elég jelentős, az az, hogy alapvetően azt jelenti, hogy hatalmas. Azt jelenti, hogy erős. Hogy ez Istennek az isteni tulajdonságát leplezi le. Hogy Isten hatalmas, ő erős. Ő olyan, amihez semmilyen emberi gonosz nem tapad. Tulajdonképpen a Bibliában a teremtő Istennek ez az elnevezése. Elohim, él, teremtő Isten. Így is kezdődik a Biblia. Hogy kezdődik a Biblia? Veresid, Verá, Elohim. Kezdetben teremtette Isten, Elohim. Isten a teremtő Isten. Oké? És aztán ez az él, hogy Isten, ez aztán benne van sok névben is a Bibliában, a Héberben. Tudtok ilyen neveket? Éli. Lehet, gondolom, nem tudom hirtelen, általában a végződésekben. Imánuel, ami azt jelenti, hogy is velünk az Isten. Imánuel, velünk az Isten. Aztán Sámuel, ami azt jelenti, hogy vagy Isten meghallgatott? Talán Isten meghallgatott. Így van? Isten meghallgatott. Aztán? Gábriel. Így van, nagyon jó. Ami nem Gábor, hanem Gábriel. Aztán? Dániel. Így van, ami azt jelenti, hogy Isten az én bírám. Nagyon jó. Aztán? Ezékiel. Joel. Nagyon jó. Aztán csak másik érdekesség, a másik fajta végződések pedig, majd később megnézzük a Jahve nevet, de Ja végződés, vagy Jahu, vagy végződés. Oké, tudtok ilyen, a magyarban annyira nem fog kijönni, mert ahogy magyarul ismerjük a bibliai neveket, azok nem fedik teljesen a héber bibliai, ahogy a héberben van. De tudtok ilyen ja végződésűt? Jehósua. Igen, mert Jahve az én megváltóm, így van. Így van, ott az elején van, így van. Ja, ott az él is van. Oké. Okay. Na, mindegy. Tehát például ilyen nevek, mint Jeremiás, tehát az ilyen ás és végződésűek a magyarban, igazából ja végződésűek általában a héberben. Tehát a magyar nem adja ki. Oké, tehát olyan nevek, amikben benne van Isten. Oké, tehát az él az a teremtő Istenről szól, és mikor a teremtésről van szó, és hogy Isten általánosságban az Isten, akkor nagyon sokszor él, vagy az Elohim nevet használja. Tessék! Még egyszer? Igen, Eliá, vagy Eliahu, vagy Illés, meg Elizeus is egyébként, ugye? Elisa, nem az Elisa? Elisa, igen, igen. Úgyhogy, és sok van még, így van. Így van. És aztán vannak olyan nevei Istennek, amelyben benne van, hogy el, vagy él, Isten, például El Shaddai. El Shaddai. Ami azt jelenti, hogy mindenható Isten. Ismertek ilyen dalt? El Shaddai, élő Adonai, róla szól a szív és száj. El Shaddai. Nagyon jó. Oké, El Shaddai, mindenható Isten. És ez alapvetően azt az elképzelés hordozza magában, mindjárt kifejtem, hogy Isten a pátriárkáknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak sokszor ezen a néven mutatkozott be. Ő mutatkozott be itt. Tehát nem ők mondták, hogy ő a mindenható Isten, hanem az első említése az 1 Mózes 17.1-ben van. Azt mondja, hogy mikor Ábrahám, most hirtelen nem jut eszembe, hogy hány éves volt, de tudom, hogy volt vagy 7, vagy 8, vagy 9 év csend Ismael születése után, és aztán megjelenik Isten, és bemutatkozik Ábrahámnak, és azt mondja, én El Shaddai vagyok, én a mindenható Isten vagyok. Járj előttem, és légy tökéletes, vagy légy érett. És alapvetően az elképzelés az az, képzeljétek el, hogy itt van Ábrahám, a hitünknek az atya, és egymaga, nyilván Sára, nyilván a szolgái, de egymaga él az ígéret földjén, ahol kananeus és idegen népek élnek, és Isten egy ígéret tette neki, és ő egymaga bolyong azon a földön, különböző helyeken letáborozva, és Isten azt mondja, hogy én vagyok a mindenható Isten, aki neked az ígéreteket tettem, hogy gyermeked lesz, hogy megáldalak, hogy sok nemzet atyává teszlek téged. Én vagyok a mindenható Isten. És ez, hogy mindenható Isten, ez azt jelenti, hogy mindenre bőségesen elégséges Isten. Hogy mindenre bőségesen elégséges. Így jön ki sokszor a pátriárkánknak, ahogy megjelenik. A második alkalom, amikor megjelenik, vagy amikor ez a név jön, az amikor mikor Izsák Jákobot küldi, ugye, hogy ne a kananeusok közül vegyen feleséget magának, és azt mondja, hogy a mindenható Isten pedig, tehát itt van Izsák, küldi Jákobot, Jákob egyetlen pálcával, mert azt mondja, hogy egyetlen pálcával mentem át a Jordánon, és hogyha jött vissza, egyetlen egy pálcával megy vissza Mezopotámiába, hogy feleséget vegyen magától, és ekkor lett Ráhel, és ekkor lett Lea, illetve Lea és Ráhel az ő felesége, és az áldás ez, hogy a mindenható, mindenre bőségesen elégséges Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy. Tehát látnunk kell, ahogy ki van jelentve a mindenható Isten neve, az El Shaddai, az abban, hogy Ábrahám egymaga van, tudod, Jákob egyetlen egy bottal, tudod, neki nincsen ereje, nincsen hatalma, nincsen semmije, de természet fölötti áldásra van szüksége. Arra az Istenre, aki úgy mutatkozik be neki, hogy én mindenre bőségesen elégséges vagyok számodra. Oké? Okay? Aztán egy harmadik alkalommal pedig, mikor Jákob vándorlásába, Jákob már visszajön, és megváltozott a neve Izraelre, és most vándorol továbbra is az ígéret földjén úgy, hogy nincs tulajdona ott, nincs tulajdona, tehát földön futó, és ez a vigasztalás. És ezek a hit emberei voltak. Tudjátok, hogy semmi konkrétum nem volt, nekik csak egy kijelentés volt. És a Biblia arra bátorít minket a zsidókhoz itt levő, hogy mi is az ő nyomdokain járjunk. Legyetek követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Hogy nekünk itt nincsenek ilyen konkrétumaink, meg fegyvereink, meg pénzünk, meg hatalmas szervezetünk, meg a zsebünkben vannak az országok vezetői, meg nekünk semmink nincs. Olyanok vagyunk, mint Ábrahám, tehát mint Izsák, mint Jákob. De a mindenható Isten velünk van. A mindenre elégséges, bőségesen elégséges Isten. Úgyhogy jött Jákob vándorol, és Isten megjelenik neki. És azt mondja, hogy én vagyok a mindenható Isten, én vagyok El Shaddai. Növekedjél, és sokasodjál. Tehát mindig növekedés, és sokasodás, és áldások kapcsolódnak ehhez a kijelentéshez, mert én bőségesen elég vagyok. A te szituációdban azt mondja, nép és népek sokasága legyen tőled. Nép és népek sokasága legyen tőled. 1 Mózes 35.11. Ez izgalmas. Ez azt jelenti, hogy tudod, itt van Pityu, van egy kis botja, tudod, van egy kalapács, van egy pár szöge, most csak, tudod, és itt van, de a mindenható Istent, hogy megismeri a bőséges, a mindenre bőségesen elégséges Istent, Isten az ő életét gyümölcsözésre, és megsokasodásra, és áldásra, és aztán tudod, egy örökké való hatásra viszi, ahogy megismeri Pityu, meg ahogy te meg én megismerjük őt. Úgyhogy tetszik nekem az a rész Ézsaiás könyvében, amikor azt mondja Ábrahámról, hogy tekintsetek a kőszára, azt hiszem így mondja, amelyből kivágattatok. Talán így. Egymaga hívtam el Ábrahámot, és nagy néppé tettem. Tudod? A Bibliában, figyelj, a Bibliában újból és újból ott van ez a kicsiny kezdet elképzelés. Hogy minden egy nagyon kicsiny kezdetből indul. De a mindenható Isten, a bőségesen elégséges Isten, az megsokasítja. Úgyhogy hogy vagy itt a bibliaiskolában? Hogy vagy itt akár 20 évesként? Néhányótok talán 10 évesként. Na jó, mindenki felnőtt. 18-ot betöltötte. Hogy vagy itt? Tudod, lehet, hogy egy kicsi kezdetben vagy. Azt se tudod, hogy mivé fog válni az életed. Azt se tudod, hogy mi lesz a jövőd. Itt vagy egy bazinai büdös világban, ahol kananeusok laknak mindenhol. Maximum egy botod van. Na jó, Jonatánnak van egy autó, egy Mazdája. Tudod, igazából tudod, nem a te zsebedben vannak itt a kulcsok meg a lényegek. De a mindenható Istent megismerheted. A mindenre bőségesen elégséges Isten kijelenti magát neked. És te hit által türelmesen jársz. És ez a kijelentés növekszik. És az életedet megsokasítja. Most még egy apró dolog, hogy nem apró, amit akarok mondani, csak még egy rövid dolog, hogy tudod, mi annyira rövidtávú gondolkodók vagyunk. De az előbb láttátok ezeket az ígéreteket Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak? Miről beszél? Azt mondja, hogy népek sokasága legyen belőled, növekedjél, sokasodjál. Hogy a beteljesülésnek egy része, vagy akár egy jó része messze az ő földi életük után történt meg az ő nyomdokaikba. Hogy Isten ki akarja tárni előttünk az ő tervét, és ki akarja tárni a horizontot úgymond előttünk, hogy Isten nagyságával élhessük az életünket, mert ő a minden ható Isten, a mindenre bőségesen elégséges Isten. Amen? Amen. Amen. Úgyhogy ő a pátriárk, máshol is ez a név szerepel gyakran a Bibliában, mindenható El Shaddai. De a pátriárkáknak így mutatkozott be, és ők így ismerték. Tudod, hogy nem az enyém, hogy semmim nincs itt, de mégis mindenre bőségesen elégséges Isten velem van, és ezért az ő áldásai az én életemen vannak. És tudod, ma annyira ahhoz vagyunk szokva, hogy akkor ez azt jelenti, hogy azonnal. Hát nézd meg Ábrahámot. Bizony mind megbeteljesült, amit Isten ígért neki. És vannak még olyan dolgok, amelyek nem teljesen. De minden beteljesült. De nem azonnal. Hanem Isten tervében. De ő bőségesen elégséges. Minden helyzetre. Oké, nézzünk meg még egyet, jó? És aztán lassan vánszorgunk ebbe is, mint a csiga. De nem baj. Él eljón. Oké? Ez pedig azt jelenti, hogy felséges, magasságos Isten. Él eljón. Felséges, magasságos Isten. Oké? Ez egy picit más, mint az El Shaddai. Mert Isten általában ezt a kijelentését és Isten nevének ezt a használatát így a pogány népek tengerébe látjuk használva a Bibliában. Amikor sok istenség van, sok bálvány van, mindenfajta istenek vannak. De hogy a pogány népek is valahol a szívük mélyén tudják azt, hogy csak van egy Isten, aki mindezek felett való Isten. Aki magasabban van, mint az összes Isten, aki a, mondhatjuk azt, hogy a felséges Isten, a magasságos Isten, az úgymond az Istenek Istene, az uraknak az ura, és ő él eljón, ő a magasságos Isten. Úgyhogy amikor a pogányok használják Isten nevét, többször ezt a nevet használják. Képzeljétek el, Nabukodonozor, a babiloni uralkodó, mikor ott van Misák, Sidrák és Abednégó, és nem borulnak le az álló aranyszobor előtt, és bedobják őket a tüzes kemencébe, akkor úgy hívja őket, hogy a felséges Isten szolgái. Úgymond megkülönböztetve, mert ha azt mondta volna, hogy Isten szolgái, az azt jelentette, hogy oké, szuper, melyik istené? Melyik isten? A napisten? Vagy a holdisten? Vagy a termékenységisten? Vagy az esőisten? Vagy hát melyik istennek a szolgái? A régi világban, mint a mai világban is egyébként, rendkívül vallásosak voltak. Mindenfajta istent tiszteltek. Ezt az istent is, de meg ne bántsam azt, neki is viszek áldozatot, meg ne bántsam azt, hát őt is tisztelem, őhozzá is imádkozok, biztos, ami biztos. De úgy nevezte, hogy ők a felséges Istennek a szolgái. És Nabukodonozor így utal máshol is Istenre, nem csak így, de úgy utal, hogy a felséges Isten, a legfőbb Isten, a magasságos Isten, ő a mindenek felett való egyedül igaz Isten. Bálám is így utal Istenre, a hamis proféta, hogy a magasságos vagy a felséges Isten eljön. Oké, figyelj, befejezzük mindjárt. Az első használat ennek a névnek, ahol először szerepel a Bibliába, az 1 Mózes 14-ben van, méghozzá Melkisédeknél. Az történik, hogy Ábrahám, a hitünk atya, visszajön az öt király leveréséből, jól lehet, Ábrahám nem volt egy, tehát tudod, tehát ez egy, nem tudom, hol olvastam erről, de egy Isten ítéletet hajtott igazából végre, valószínű. Tudod, visszajött az, úgy, hogy nem volt egy hatalmas hadserege, ez pedig öt király volt, városállamok királyai. Visszajön leveréséből, slattyog Sálem mellett, Sálem városa mellett, ami a későbbi Jeruzsálem, és Sálem városából kijön egy alak, most elnézést, hogy így mondom, egy alak, akiről, tudod, pogány népek tengeréről beszélünk, aki ismeri Istent, és azt mondja róla a Biblia, hogy ő Melkisédek, a magasságos Isten papja. És Ábrahám, a mi atyánk, hát kellemesen meglepődik, hogy a magasságos Istent ismeri. És nem csak, hogy ismeri, hanem Ábrahám rögtön, elnézést, aki lejattól, tudod, tizedet fizet Melkisédeknek, és Melkisédek megáldja Ábrahámot, és ugye a zsidókhoz azt mondja, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet, ő a magasságos Isten papja volt a pogány népek tengerébe. És ezt a szót használja, a magasságos Isten. És aztán azt mondja az áldásában, hogy megáldja Ábrahámot, hogy áldott legyen Ábrahám, vagy Abrám még akkor, Ábrám, a magasságos Istentől, az ég és a föld teremtőjétől. És aztán azt mondja, hogy áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. Oké, úgyhogy magasságos Isten. Tehát a lényeg az, hogy a pogány népek tengerébe a legfőbb, a fenséges, a magasságos, felséges Isten. Ez a kifejezés, hogy El-Eljón, míg, figyelj erre, míg az El Shaddai az jobban a bőségesen elégséges gondoskodás és bőségesen elégséges erőforrásról szól. Az El-Eljón többször, nem mindig, de többször szól a védelemről. Védelemről. Tudod, a magasságos Isten kezedbe adta az ellenségeidet. És az utolsó vers, összevonjuk a mindenható Istent, El Shaddait meg El-Eljont egy versbe, ez a 91. Zsoltár első verse. Ez az a Zsoltár, amit az izraeli katonák, mielőtt a harcba mennek, olvasnak. Már aki olvassa közülük. De akik olvassák, ezt olvassák. Ez azt az ősi Zsoltárt, 91. Zsoltár. Ismétek ti is, szerintem, sokan. De... Igen. Így kezdődik a Zsoltár. Aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Ez gondoskodásról és védelemről szól, ez a Zsoltár. Egy olyan emberről szól, figyeljetek erre még, egy olyan emberről szól, aki úgy döntött az ő életében, hogy a felséges El-Eljónnak a rejtekébe fog lakni. És úgy döntött, hogy El Shaddai, mindenre bőségesen elégséges mindenható Isten árnyékában nyugodni fog. Mert azt mondja, hogy a felséges tetted a te hajlékoddá. Így döntöttél, hogy a magasságos Isten lesz a hajlékod, és ez az a védelem. A másik a gondoskodás. Oké, úgyhogy mit szóltok ehhez? Hogy miért nem mondanánk azt a szívünkbe, miért nem mondanád azt a szívedbe, hogy Isten, Másik vers. Azt mondom az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, ő benne bízom. Tollaival befedez téged, szárnyal lesz oltalmat, pajzs és páncél a hűsége. 9. vers. Ha az Úr a te oltalmad, a felségest választott hajlékodul. Úgyhogy ez arról az emberről beszél, akinek hol van az állandó lakcíme? Ági, hol, mit választhatsz, Ági? Mit választhatsz állandó lakcímedül? A felséges Isten, a magasságos Istennek a rejtekét. Rejtekét, rejtek helyét. És a mindenható Isten árnyékában nyugodhatsz. Nyugodhatsz. Ezt tették szerinted Ábrahám, Izsák és Jákob, hogy a mindenható Isten árnyékában nyugodtak? Biztos, hogy ezt tették, mert az erejük megújult. Biztos, hogy ezt tették, mert hosszú tűrők tudtak lenni, hogy nyugodtak a mindenható Istennek az árnyékába, és a felséges Istennek a rejtekébe. Ebben a világban, ahol vagyunk, mi hol lakunk, hol laksz? Az ideges világban, ahol mindenki idegbeteg, fél, mindenki retteg, mindenki aggódik, mindenki kapkod, megpróbálja a rossz belső hangokat mindenfajta pótszerrel elnyomni, vagy pedig a felségesnek a rejtekébe, a mindenható Istennek az árnyékában nyugszol, és Isten szabadítását meg fogod látni. Nagyon sokszor az életedben erről beszél a Zsoltár. Annak megmutatom az én szabadításomat az ilyen embernek. Amen? Amen. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy tanítasz minket. Köszönjük, Urunk, hogy nem értjük teljesen ezeket a dolgokat. Sőt, sokkal jobban nem értjük, mint értjük. De Atyám, amennyit értünk, azt a keveset csak szeretnénk arra választ adni, és azt komolyan venni. Köszönöm ezeket a drága diákokat, köszönöm, hogy te mindannyiunkat egy különleges úton járatsz, Ábrahám, Izsák és Jákobnak az útján, meg az Úr Jézus útján. És köszönjük, egyáltalán nem vagyunk egyedül, hanem a bizonyság nagy fellege vesz minket körül. És hogy félreteltünk minden bűnt és minden akadályt, és kitartással futhatjuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Úgyhogy köszönjük. Uram, imádkozom azért, hogy ma este ezeken elmélkedhessünk meg a következő napokban. Jézusnak a nevében. Amen.